Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Azt szeretném mondani, hogy először megpróbáljuk hangosítás nélkül. A hátsó soroknak szeretném jelezni, hogy jelezzék felénk, hogyha nem hallják a mondandónkat. Nagyon örülök azoknak az arcoknak, akiket már ismerek. Még inkább örülök azoknak az arcoknak, akiket kevésbé ismerek, vagy nem ismerek egyáltalán. És különös szeretettel köszöntöm az itt jelenlévő egyházaknak a képviselőit, akik vállalták azt, hogy ebbe a kényelmetlen szerepbe ismét belehelyezkednek, hogy bármilyen kérdést lehet feltenni a mai témával kapcsolatban, ők a legjobb tudások szerint fognak erre válaszolni. A Szólj be a papnak vita és sorozat második alkalmán lehetünk jelen. Nyáron volt az első. A mai alkalomnak nagyon izgalmas témája van. Ha egyszerűen szeretném megfogalmazni, akkor egyház és politika. Hogyha a plakáton szereplő mondatot olvasom fel, akkor kereszténység, politika és közélet. A Szólj be a papnak cím roppant provokatív, ami inkább szeretném, hogyha felszabadítaná a jelenlévőket, hogy bátran kérdezhetnek bármit az adott témával kapcsolatban. Viszont ebben a provokatívságban benne szerepelhet egyfajta megbántás lehetőség is. Ezt viszont szeretném, hogyha ha kerülnék, jó? Tehát, hogy megbántásra ne adjon okot a mai alkalom. És amiért ezt mondom, és amiért erre figyelmeztetem a jelenlévőket, az pedig maga a téma is roppant kényes, hiszen politikáról beszélünk, a 10 millió politikai szakértő országa vagyunk, tehát mindegyikünk jól tudja, hogy mi is az a politika, mindegyikünknek megvan a saját maga véleménye róla, és hát ha voltak olyan családi beszélgetések otthon, amikor a politikai nézeteket ütköztettük, és bizony ott volt megbántottság is, meg indulat jócskány, úgyhogy szeretném kérni a jelenlévőket, hogy próbáljuk ezt megcáfolni, hogy a politikáról nem csak indulatosan, hanem lehet úgy beszélni, hogy ez természetes legyen. Itt szeretném felhívni még tovább a felelősséget, hogy ez a vitaest nem előre kreált kérdésekkel készült, hanem arra appellál, hogy itt a jelenlévők kérdezzék meg a személyes kérdéseiket. Természetesen lesznek bevezető kérdések, úgynevezett bemelegítő kérdések, amelyekkel kezdeni fogunk, de utána a hallgatóságra van bízva az, hogy aztán milyen izgalmas kérdések hangoznak el. A mai este kereteiről annyit szeretnénk mondani, hogy 8:30-ig tervezzük az együttlétet, és itt szeretném megjegyezni, hogy az egyik beszélgető társam jeleztés, hogy ő neki 8:30-kor el kell menni. Tehát amikor feláll Salgó Ferenc atya, akkor az nem azért van, mert olyan provokatív kérdést kapott, amire már nem kíván válaszolni, hanem hogy ő neki dolga van és szeretne elmenni, úgyhogy ezt vegyük figyelembe. Ki az, aki roppant izgatottan várja a kérdéseket? Azt a jobb kezét tegye fel, legyen szíves. Köszönöm szépen! Ezzel megállapítottam, és megállapítom, hogy egyhangulag megállapítom, hogy a szavazógépek, illetve a kérdezőgépek működnek, úgyhogy innentől már csak bemutatás kezdődik. Bocsánat, és hát a bemutatásnál engedjék meg, Böröszki Attila vagyok, a mai este moderátora is. Ismét az a megtiszteltetésért, hogy én tehetem fel majd a kérdéseket a beszélgető partnereknek, vagy pedig nem találtak jobbat, ez is előfordulhat. Oké, szeretném bemutatni az itt jelenlévő bátrakat, és a bátraknak először egy nagy tapsot szeretnék kérni már az elején. Azért mondom bátraknak őket, mert ilyen kérdésekben megnyilatkozni ennyi ember előtt nem egy egyszerű történet, úgyhogy ezért abszolút jár nekik az elismerés. Sorrendben tőlem legközelebb eső úriemberrel kezdeném, Bon Zoltán baptista lelkész, Szabó Ferenc evangélikus tábori lelkész, Szakács Gergely református lelkész, és Salgó Ferenc katolikus pap. Okay? És hogyha most megengedik, én le fogok ülni, de remélem, hogy ön úgy fognak hallani, mint ahogyan eddig láttak. Bemelegítő kérdésekkel fogunk kezdeni, de először azt szeretném kérni a jelenlévőktől, hogy egy kicsit mutatkozzanak be, tehát egy rövid bemutatkozást kérek tőletek, és a rövid bemutatkozás mellé a talán már megszokott három kérdést szeretném feltenni hozzátok, az pedig az elvárásaitokat szeretném, hogyha megfogalmaznátok. Mi az elvárásotok a mai estével kapcsolatban, tehát van-e ilyen? Mi az elvárásotok magatokkal kapcsolatban, hogy hogyan lesztek jelen itt ezen az alkalmon? És mi az elvárásotok a beszélgető partnerekkel, illetve a kérdezőkkel kapcsolatban? Így szeretném továbbadni a szót.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Boncz Zoltán vagyok a baptista gyülekezetből, és remélem, ha sikerül lassabban beszélnem, mint általában. Ezt akik ismernek, tudják, hogy mit jelent. Úgyhogy törekszem rá, remélem működni fog. Az elvárásom az este kapcsán az az, hogy megérkezzen a kávé, úgyhogy azt már remélem, hogy jó lesz majd, és a finom is legyen. Önmagammal szemben leginkább azt, hogy nagyon szeretek egyből válaszolni, és most elhatároztam azt, hogy nem leszek az első válaszoló, akik itt voltak korábban, azt tudják azt, hogy mindig egyből rácsaptam, hogy remélem ki fogom bírni, de az, hogy ne akarok egyből ösztönből, zsigerből válaszolni, hanem hogy legyen egy kis türelmem önmagam és többekkel szemben is. És önök felé pedig az elvárásom, hogy legyenek provokatívak. Én is nagyon szeretem a provokatív kérdést, olyat, ami nem kendőzni akar dolgot, hanem mer őszintének lenni, és talán még mi ismerünk majd.
Szeretettel köszöntöm én is az itt jelenlévő testvéreket. Szabó Ferenc tábori lelkész vagyok itt. Zoltán magáról nem beszélt, ugye az első. Gyakorlatilag 15 éve vagyok lelkész, 8. éve vagyok tábori lelkész itt a bázisreptéren Pápán. Feleségem szintén lelkész, evangélikus lelkész, van 4 gyermekünk, 4 fiúgyermek. És hát az elvárásaim a mai nappal kapcsolatban, hogy legalább olyan provokatívak legyenek a kérdések, mint a nyár folyamán, amikor a NEI alkalmával itt az első fordulót megtartottuk. És hát legalább olyan válaszok szülessenek így a kollégák részéről, amivel önök reménység szerint elégedettek lesznek. Nem biztos, hogy tudunk mindig olyan választ adni, amivel egyet is értenek. Én bízom abban, hogy a válaszok olyanok lesznek, hogy el lehet őket fogadni, és majd meglátjuk.
Én szeretettel köszöntöm Önöket. Ahogy elhangzott, Szakács Gergely vagyok. Én 2004 óta szolgálok itt Pápán a református gyülekezetben. Egy feleségem van, 3 gyermekem, és aztán mondom tovább, 4+2 kerék. Az elvárások. Önmagammal szemben a figyelem és a koncentráció, ugyanis én délelőtt nagyon fel voltam spanolva, hogy lesz ez a mai alkalom, hú de jó lesz, és hogy mentünk bele az estébe, kezdtem egyre fáradtabb lenni. És amikor elindultam, az volt bennem, hogy fú, hát én most fizikailag nem vagyok a helyzet magasztán. Sokkal jobb lett volna, mondjuk olyan 10 óra magasságában találkozunk délelőtt, mert akkor nagyobb intenzitással lettem volna érem, de bízom benne, hogy így is jól fogom érteni a kérdéseket, és tudok ezekre válaszolni. Hát az egész alkalommal kapcsolatban talán azt szeretném kihangsúlyozni, amit Attila is mondott, hogy ha tudnánk felnőtt módjára beszélgetni, és sokszor indulatoktól fűtött és nagyon leterhelt témáról, úgy mint politika, ráadásul egyház és politika, vagy kereszténység és politika kapcsolata.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves megjelenteket. 33 éve vagyok pápa, 85 decemberében kerültem ide. Előtte csak olyan véletlenül jártam itt 2 alkalommal, tehát nagyon új volt minden, hát most 33 év az már azért elég szép idő, gondolom sokan ismernek is. Az idén tartottam aranymisémet, papá szentelésem 50. évfordulóját, nagyon hálás a szívem a Jóisten iránt, meg hát azért ennyi idő alatt egy helyen lenni mindenképpen mutatja, hogy egyrészt, hogy én szeretem a kedves híveimet, meg a pápaiakat, és úgy tűnik, hogy engem is szeretnek, mert megtűrtek eddig. És hát megmondom, érdeklődéssel, meg nyitottsággal jöttem erre az alkalommal. Én nem voltam a múlt alkalommal sem szereplője, sem résztvevője ennek a beszélgetésnek. Tehát várom, hogy milyen sok minden jó előjön. Mert az a tapasztalatom legalábbis, hogyha akár egyesekkel, vagy egy nagyobb csoporttal, ha beszélgetünk, mindig azért a végére egy teljesebb kép alakul ki, és legtöbbször pozitív kép alakul ki azokról, akiket valamelyest addig is ismertem, de egy idő után, hogyha beszélgetünk, akkor azt tapasztalom, hogy mennyivel több jó van ebben az emberben, és ez engem nagyon mindig megerősítés örömmel tölt el, hogy a Jóisten nagyon sok jót helyezett belénk, és azt hiszem, hogy ma este is majd ez ki fog jönni, és adja Isten, hogy ezzel az érzéssel mehessünk majd a végén el.
Ahogyan említettem már az elején, bemelegítő kérdések fognak jönni. Az első kérdés az a keretek tisztázásához tartozik. Arról szeretném kérdezni a beszélgetőtársakat, hogy mondják el, hogy miről is fogunk ma beszélni, hiszen azt mondtam, hogy egyház és politika, a mai témánk, mi is az a politika, amiről fogunk beszélni, mit értünk politika alatt, vagy mit értetek majd politika alatt, amikor erről beszélgettek, illetve ehhez tartozik a másik, hogy amikor egyházról beszélünk, akkor beszélhetünk a szervezetről is, megbeszélhetünk a helyi gyülekezetekről, az emberekről, az emberek közösségéről is. Ezt is szeretném, ha érintenétek ezt a...
Az az igazság, hogy a politika szó az ma már, vagy mára talán rendkívül pejoratívvá vált, és hogyha azt halljuk, hogy politika, akkor mindenki fogja a fejét, és különösen igaz ez pontosan azért, mert mindig a politika tekintetében a pártpolitikára gondolunk, egyből is arra asszociálunk, és egyből gondolatban valamerre, valamilyen pártnak a színei ugranak be, de a keretek tisztázása érdekében tulajdonképpen tisztázni kell, hogy a politika szó, mint olyan eredetileg a görög városállamokra vezethető vissza, amikor polisz, mint város, és abból adódóan a közösségben a közjóra való törekvés jelentette, és igazából a politikában, mint olyanban mindenki, minden aktív férfi részt vett. Most már ugye mióta a férfiak és a nők egyformán szavazati joggal rendelkeznek, értelemszerűen a 20. század elejétől, tehát ezt úgy kell érteni, hogy a politika, mint olyan, az értünk van, tehát rólunk szól, és nem feltétlenül pejoratív értelmű. És hogyha itt most visszautalok az Attilának a mondandójára, gyakorlatilag itt érthetjük ezt pápára vonatkoztatva is, tehát amikor mi mindannyian teszünk valamit pápáért, a városért közösen, tehát már az is egyfajta politika, és nem a pártpolitika, mint olyan az elsődleges és fontos.
Hallgatva itt a kedves kollégának a fejtegetését, ugye az jutott eszembe, hogy ugye most én olyan helyzetben vagyok, hogy egy hosszabb időre, 33 évre tudok visszatekinteni, és ha most a 85-től, ha egy kicsit visszapergetjük, ugye a fiatalok kicsit nehezebb, de még idősebbek könnyebb, hogy mennyire azért a körülmények sokszor meghatározzák, hogy mit tehetünk. Például nekünk egy nagy gondunk volt, hogy messze a plébánia épület a templomtól. Ennek egy történelmi helyzete volt, mert amikor megalapították adományból, pont a rendőrség mellett volt az épület, jött a fordulat, 50-es években plébánia rendőrség egymás mellett, hát az egy kizáró helyzet volt, hát gyorsan elcserélték, jól messzire kerültek. De vágy volt, hogy kerüljünk közelebb. De hát ez a 90-es évekig nem valósulhatott meg. 90-es években egy új helyzetbe kerültünk. És ami gyengeségünk volt, erősségünk lett, hogy építsünk új plébániát a templom mellett. És összefogtunk. És ez egy a városnak is, nem csak a szűkebb közösségünknek, plébániáknak, tehát adta lehetőséget. A politikai, nagy politika is változott, és ezzel együtt a helyzetünk is, hogy most többet másként is tehetünk, jobban kiléphetünk, előállhatunk is, a mi ügyünk is megoldódik. Tehát igazából ugyancsak, hát én legalábbis egy meghatározó plébániai körhöz kaptam a küldetést a püspöktől, amikor ide helyezett engem, a Szent Érsek atya. Ugyanakkor azért, természetesen itt érek a városba, sok emberre találkozok, és látom akár a Pirót lakótelep, vagy a Hódoska major, tehát a Caritas területén azért egyfajta érzékenységet hordoz az evangélium, és az én papi jelmondatom is volt, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, ezt választottam új misésként, ezt újítottam meg aranymisésként, tehát igazából ebbe próbálok segíteni. Elsősorban nyilván akik legszorosabban hozzám tartoznak, azok legtöbbször mint segítők, hogy aztán a mások felé is, amit lehet tőlünk telhetően tegyünk. Tehát igazából ez az evangélium jó hírét, evangélium üzenetét belevinni a mindennapi életbe, az nagyon jó az egész közösségnek, az egyeseknek is jó, és egy nagyobb biztonságot is ad, hogyha így egymásra figyelünk. Én számomra politika ilyen értelemben egy nagyon fontos eszköz arra, hogy azt is én is megmutassam a hitemet, hogy én hiszek Krisztus üzenetében, és ezt szeretném, hogy minél többen befogadják, mert hiszem, hogy akkor élhetőbb lesz az emberek élete, minden nap élete. Persze a végső célunk, hogy az örök üdvösségre eljussunk, de addig hosszú az út itt a Földön, kinek hosszabb, kinek rövidebb, azt is szeretnénk szépen Istennek tetszően megélni.
Szerintem ez kérdéstől fog függni, hogy éppen milyen megközelítést érdemes használni, mert beszéltünk az egyházról, mint nagybetűvel leírva az egyház, mint Krisztusnak a teste, amiben mindannyian tartozunk keresztjének. Beszéltünk az egyházról, mint szervezetről, mint intézményrendszerről, a maga emberi hozadékával, gyarlóságával és így tovább, és beszéltünk az egyházról, mint mondjuk a helyi keresztjénekről. Én jobb szeretek arról beszélni, hogy magunkról, helyi keresztjénekről, hiszen mégiscsak rajtunk keresztül akar valamit Isten itt a világban, és nem ilyen nagy általánosságban az egyházról beszélni, mert arról sok mindent lehet mondani, jót meg rosszat is. És a politikáról ugyanezt gondolom a megközelítésnél, hogy beszélhetünk akár országos kérdésekről, országos politikai témákról, vagy akár helyi politikai témákról, ami mondhatni a mi bőrünkön érzünk, a mi életünkben csapódik le, a mi valóságunk, a mi hétköznapi életünknek a részét képezi. És ez meg nekem azért nagyon hangsúlyos és fontos, hiszen hogy itt élünk mindannyian ebben a városban. Fontos nekünk ennek a városnak a jóléte, a jövője, az, hogy az emberek hogy vannak, mit tudunk mi adni az embereknek, mint keresztjének, és így tovább. De én azt gondolom, hogy majd a kérdéseknél fog dőlni, és talán jó is, hogyha kihangsúlyozzuk, hogy most éppen milyen értelemben használjuk az egyház és a politika kifejezéseket.
Ideális esetben azt mondom, hogy azt jelenti számomra az a kérdés, hogy Isten gyermekei milyen módon vannak hatással arra a városra vagy falura, településre, ahol éppen vannak. Úgyhogy remélem, hogy erről lesz leginkább szó részünkről.
A következő kérdésre szeretném folytatni, ami talán már a provokatív irányba fog mutatni, és nagyon örülök annak, hogy úgy fogalmaztátok meg, hogy a politikát lehet nagy politikaként értelmezni, meg lehet helyi szinten a közéletre is vonatkoztatni. És majd a kérdezőktől is ezt szeretném kérni, hogy amikor kérdeznek, akkor próbáljunk így pontosítani, akár az egyház esetében is, ahogy a Gergő elmondta, hogy szervezetről, vagy pedig a helyi gyülekezetről és a egyházról, mint Krisztus testéről, vagy Krisztus testére vonatkozik a kérdés. A következő kérdés, amivel szeretném kérni a véleményeteket, vagy kíváncsi vagyok a véleményetekre, az, hogy szerintetek keresztény emberként lehet-e politizálni? Mi a véleményetek, mit mond erről a Biblia? És az előbb már a Zoli nagyon rutinosan továbbadta a mikrofont, amikor ő még nem volt kész a válaszával, úgyhogy ezt a szabadságot szeretném csak kihangsúlyozni nektek és felajánlani nektek, hogy akinek már megvan a kérdés, az jelezze fel, és akkor ő neki fogom adni a mikrofont. De valaki jelentkezzen azért, mert...
Csak itt mondtam a szomszédomnak, hogy én közben el is felejtettem már a kérdést. Hát úgyhogy ez a 73. 74. évem hozza azért magával, hogy az ember már nem olyan promptul tud főleg este figyelni, de minden esetre. Igen, hát a keresztény ember, mivel közösségi, hát Isten népének a közösségét alkotja, felelősséget hordoz egymásért. És ilyen értelemben természetes, hogy a közjó, amin mindegyikünknek munkálkodni kell, az közös ügyünk. És mivel most a nagy politikára is gondolunk, nagyon meghatározza az emberi életet, hogy éppen idéztem is, hogy azért nem mindegy, 80-as években, 90-es, vagy éppen most a 2010-es években élünk, sok minden lehetőség más és más. Na most, hogy azért így vagy úgy alakul, azon azért mi is tehetünk, hiszen vannak szavazások, vannak pártok, amelyek különféle eszméket, ideológiákat vagy hát értékrendet kínálnak föl, és igenis egy hívő keresztény embernek kell, hogy legyen egy értékrendje, evangéliumi értékrendje, amit vállal, és azokat támogatja, akik ezt az értékrendet képviselik, és szeretnék a gyakorlatba is megvalósítani. És hogyha mi nem vállaljuk, nem állunk ki, akkor az olyan, hogy átadjuk a terepet másnak, és helyettünk és fölöttünk nélkülünk fognak dönteni. Tehát igenis felelősségünk, kötelességünk ilyen értelemben is tehát kiállni. Az nem azt jelenti, hogy mindenkinek pártpolitikát kell fordítani, valami párttagságba el kell köteleződni. Nálunk például a katolikus egyházban a papok, tehát az egyházi személyek nem vállalhatnak ilyen, semmilyen pártba tisztséget, vagy ugyan még akár önkormányzatba se, ilyen képviselői vagy polgármesteri tisztséget nem vállalnak. Mivel egyetemes a küldetésünk minden emberhez szól, mindenki felé nyitottak vagyunk, mi egyforma távolságra vagyunk mindenkitől, de hozzánk nem mindig egyforma távolságra, nyilván egy kereszténydemokrata eszmét valló politikai irányzat közelebb van hozzánk, mivel az evangéliumi értékeket képviseli. De ugyanakkor ezt a más politikai párthoz tartozó embert is, mint Isten felé törekvő, vagy embert ugyanúgy tekintjük, szívesen fogadjuk. És ezt úgy éppen egy beszélgetésben is mondtam, hogy lehet, hogy egy olyan ember, akit talán olyan ideológiát vagy olyan pártot képvisel, amiben nem tudok egyetérteni, de előfordulhat, hogy az emberi magatartás, a család élete vagy egyéb téren meg nagyon példamutató. Tehát ezért nem ilyen értelemben, tehát egy papnak, mondjuk egy ilyen értelemben magamról szólva, mindenki felé nyitott vagyok, segítőkész. De természetes, hogy nekem is van véleményem, és elmegyek szavazni, és a értékrend szerint döntök. De ugyanúgy a híveket is buzdítjuk, hogy vegyenek részt, mert ez a közjavát szolgálja, hogyha ki a saját értéke szerint azt vállalja.
Itt az Attilának az egyik kérdése az volt, hogy valamiféle bibliai alapvetése legyen a politikának, illetőleg mit mond a Biblia a politikáról, vagy beszél-e egyáltalán magáról a politikáról. Hát tulajdonképpen az Új Szövetségben találunk olyan bibliai alapvetést Jézusnál, ugye amikor a szadduceusok próbálják megkísérteni őt, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad, és Jézus átlátotta a szitán, és megkérdezte, hogy hát mutassatok nekem egy adópénzt, ami a római birodalom határát jelentette, ameddig a római adópénzzel fizettek, addig tartott a birodalom határa, és hát mutatták, hogy hát ott van az adópénz, és hát kinek a képe van a pénzen, hát a császári. Na innentől kezdve akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Tehát gyakorlatilag ő nem lázított a politika ellen, és hát tulajdonképpen Pál apostol ebben az irányban tovább megy, mikor a római levél 13. fejezetében arról beszél, hogy mindenfajta felsőbbség, mindenfajta hatalom igazából az Istentől származik, és ezért ne lázadjanak, és ő élt is azzal a jogával, mint római polgár, amikor őt üldözték, hogy igenis a császárhoz fellebbezett Rómába, és ott mondta el a védőbeszédét. Az, hogy utána őt halálra ítélték, az már egy következő történet, de tulajdonképpen a politika, mint olyan, ilyen szempontból a keresztény tanításban benne van, hogy igenis a felsőbbségnek engedelmeskedni kell. És hát Jézus főpapi imájában ugyanezt találjuk, hogy az emberek nem a világon kívül, nem a társadalmon kívül, a keresztény ember nem az úgynevezett politikán kívül éli az életét, hanem gyakorlatilag úgy imádkozik Jézus, hogy nem azt kérem, atyám, hogy vedd ki őket ebből a világból, hanem hogy szabadítsd meg őket a gonosztól. Tehát gyakorlatilag ez az, ami egyfajta útmutatást adhat nekünk keresztényeknek, hogy gyakorlatilag ugyanebben a világban élünk, amiben az úgynevezett nem keresztények, vagy éppen most már, hogyha multikulturális társadalomról beszélünk, a más vallásúak, vagy éppen a magukat vallástalannak, bár én ezt mindig egy kicsit szkeptikusan kezelem, mert olyan, hogy vallástalan szerintem nem létezik, de a magukat vallástalannak bélyegzőkkel élünk tulajdonképpen együtt ezen a világon, és hát a bibliai alapvetése tulajdonképpen ez.
Azt gondolom, hogy keresztény embernek nem lehet, hanem kell politizálnia. A szónak abban az értelmében, hogy a közösségnek az életében részt kell vennie, és formálnia kell annak az életét, az evangéliumot kell hirdetni, ezt szoktuk mondani, csak ez olyan kicsit megfoghatatlannak tűnik. Én azt gondolom, hogy legfőképpen az értékrendünkkel, a hitünkkel, a világnézetünkkel kell nekünk részt vennünk a közéletben, és nagyon fontos, hogy itt nem csak véleményformálásra gondolok, hogy nekem van egy véleményem, ami bibliai alapú, ami Krisztusba vetett hitemből indul, hanem ehhez cselekedetek is párosuljanak. Az egyik ilyen nagyon szép megnyilvánulása, és ez akár mondhatni helyi, vagy akár már országos szinten is lehet mondani, az a 72 óra kompromisszumok nélkül, amit keresztény fiatalok kezdeményeztek, és az a lényeg, hogy kimennek szemetet szedni, kerítést festeni, rendbe tenni valamit, ami nincs rendbe téve. Ez a helyi közösségre, életére hatással van, és valamiféle cselekvés történik ott. De ugyanezt történik akkor, hogyha megyek az utcán, látok egy eldobott sörös dobozt, vagy sörös üveget, és akkor nem megyek tovább, hanem felveszem, és kidobom a kukába, még akkor is, hogy a koszos lesz a kezem, meg az emberek furcsán néznek rám, hogy ma is van valaki, aki fölveszi a szemetet az utcáról. Illetve nagyon-nagyon fontos, azt gondolom, megint csak Jézusnak a tanítása, hogy Ferenc is idézte Jézust, hogy azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója, nem rejthető el a hegyen épült város. Tehát azt mondja, hogy ti keresztjének az én követőim olyanok vagytok, akik nagyon látszanak, sőt, látszaniuk kell, meg kell mutatni valamit ebben a világban, a másrészt meg, hogy sónak kell lenni valahogy, mi kell, hogy ízt adjunk ennek a világnak, szűkebb értelemmel véve itt a városban kell ezt nekünk megtenni. És ilyen értelemben azt gondolom, nekünk fontos, hogy politizáljunk, részt vegyünk a közösség életében. Hát, hogy egy keresztény ember bele süpped egy kényelmes életbe, és azt mondja, nekem igazából nem kell tennem semmit, megelégszem egy hozzávetőleges vallásgyakorlással, az nem biztos, hogy valóban keresztény életnek nevezhető. Tehát aktívnak kell lennünk a közösség életében, mindannyiunknak kivétel nélkül. Az már egy izgalmasabb kérdés, hogy egy keresztény ember mennyire jó, hogy belemerül a politizálásba, és mondjuk gondolhatunk itt a egyes pártok mellett való elköteleződésre. Nekem egy nagyon izgalmas kérdésem, hogy egy keresztény ember, aki esetleg azt mondja, hogy beáll egy párt mögé, és egy az egybe elfogadja annak a programját, a véleményét, a pártvezetőinek a megnyilvánulását, az hogy tudja ezt esetleg a keresztény értékrendével, bibliai értékrendjével összeegyeztetni, mert azért látjuk, hogy sokszor feszültségek vannak, bármelyik oldalra gondolunk. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy meddig kell nekem elmenni személyesen a politikába való részvételbe, mint pártpolitika, vagy kell megmaradja keresztény emberként annál, hogy a helyi közösség életére hatással legyek, és hirdessem a magam eszközeivel az evangéliumot.
Tudtam, hogy én nem jó a végére maradni, meg Gergő, amit akartam mondani, úgyhogy ez öngól volt. Mert bennem is az van, hogy nem az a kérdés, hogy lehet-e, hanem hogy szabad-e nem részt venni a közösség életében. És most szó szerint mondom, a közösség életéről beszéltem, pedig a pártpolitikáról. Nem csak azt mondja a Krisztus, hogy üljünk a föld sóján, azt is mondja, hogy ha a só megizetlenül, akkor csak arra jó, hogy eldobják és eltiporják. Tehát, hogyha a keresztények nem készek arra, hogy példát adjanak, akár szemétszedés, akár bármilyen mással dologgal, akkor értelmetlen maga a kereszténységünk is. Akkor nem tudunk sem hitben, sem egyéb dolgokban példák lenni, minták lenni az emberek számára. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a feladatunk is, az elhívásunk is, Krisztus erre hívott el minket, hogy keresztényként tegyük ezt. És ilyen szempontból azt gondolom, hogy nem az a jó, hogy most kiálljak valamilyen bármilyen fajta pártpolitika mellett, azt gondolom, hogy az a jó, hogy kiállja a Krisztus politikája mellett. És az éppen egybeesik valaki gondolkodásával, az nem azt jelenti, hogy ővel értek mindenben egyet, hanem ő egyetért azzal, amiről Krisztus tanít.
Nagyon szépen köszönöm. Még a beszélgetés elején, itt privát beszélgetésben megkérdezte valaki tőlem, hogy izgulok-e. Jelentem izgulok, de most még jobban izgulok, mert most jött el az a pillanat a beszélgetésben, hogy kiderüljön, hogy a fél óra is most hazamehetünk a kávé után, vagy valóban a hallgatóság készült-e kérdésekkel, sőt, van olyan bátor, hogy feltegye ezeket a kérdéseket. És azt az instrukciót kaptam a rádiós kollégáktól, hogy én nekem meg kell ismételnem a kérdést. És egy Pál Feri előadáson voltam a közelmúltban, amikor azt mondta Pál Feri, hogy amikor stressz helyzetben van az ember, akkor elfelejt dolgokat. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy aki majd kérdez tőlem, és én megismétlem a kérdést, de nem úgy mondom el a kérdést, ahogy a nő mondta, akkor nyugodtan szóljon rám, hogy nem így hangzott el a kérdés. Úgyhogy ebben kérem a segítségeteket. Okay. Várom akkor azokat a kezeket, amik az előbb sikerült megmozgatnunk, hogy ha van kérdés, és vannak bátor emberek, akkor...
És akkor az első kérdésem az úgy hangozna, hogyha az egyház ajándékot kap, illetve fogad el az államtól, és most akkor az előbb itt mi tisztáztuk az egyház, vagy hát próbáltuk tisztázni az egyház fogalmát. Én első meggondolkodás, vagy amikor először erre gondoltam, akkor a nagyobb politikai szervezetet értettem alatta, de akkor most szűkítsük a kört, és akkor most a hely legyen inkább a helyi egyház. Tehát akkor konkretizáljunk jobban, de különben érdekelne a szélesebb változata is ennek. Tehát hogyha akkor az egyház ajándékot fogad el, tényleg ez legyen bármilyen forma, pénz, akár ingatlan vagy intézmény, akkor nem érzi-e túlságosan lekenyerezve magát, illetve nem érzi azt, hogy túlságosan meg kell ezért cserébe felelni, valamint baj-e az, hogyha meg akar felelni. Tehát ez most lehet, hogy így három kisebb kérdés volt, de tulajdonképpen egy kérdés lenne.
Tehát itt ajándékot említett a kérdező, hogy egyház ajándékot kap. Ugye egyrészt a visszakapott ingatlanok, tehát most ilyen veszély, hogy mit kap az egyház az államtól. Ugye a 50-es években államosították az egyházi birtokokat, intézményeket, szerzetesrendeknek a házait, iskoláit, és a 90-es évek elején viszont lehetőség nyílt arra, hogy visszakapja feladatra, tehát nem ajándéképpen, hogy ezt most eladja, értékesíti, hanem például mi visszakértük a katolikus óvodát a Cimmermann utcában, amit ugyan nem óvodaként használtunk annak idején, hanem iskolaként, de hát közben óvoda lett ott, visszakértük ezt az ingatlant. Visszakaptuk azzal a feladattal, hogy működtessük az óvodát. És ennek a fenntartásához természetesen, mint a város más óvodáihoz, az állami támogatást jelenleg megkapjuk. De ez nem ajándék, hanem ez egy feladatra szóló hozzájárulás. Tehát az állam részéről, mert ugyanúgy, ha nem mi vállaljuk, mi kötetni kellene a városnak, vagy egyéb, tehát ezt kapja. Na most aztán vannak ingatlanok, olyanok, tehát például az egyház épületek, mondjuk templom, vagy egyéb, amik igazában hát a nemzeti érték is, és akár műemlék, vagy egyéb, ilyeneknek a tatarozásához, tehát a felújításához is időnként lehet támogatást elnyerni, de ez megint csak arra, hogy azt rendbe tegye, ez mint egy az egész nemzetnek is vagyona. Na most itt nagyon szeretném viszont azt kiemelni, hogy hát nagyon külön válik a maguknak az gyülekezeteknek, vagy plébániai közösségeknek az élete, illetve fenntartása. Itt sokszor úgy gondolják, hogy ilyen-olyan támogatást kap az egyház, hát akkor miért kell még például egyházi adót, vagy egyházi hozzájárulást, vagy nem tudom, hol más közösségeknél hogyan nevezik ezt, miért kell fizetni. Tehát minden plébánia, minden gyülekezet önálló gazdasági egység, neki a feladatait, amit ellát a saját hívei adományaiból kell fedezni. Például most a mi plébániákat mondom, a Szent Anna plébániában vagyok a járatos, nekünk van 4 templomunk, amiről gondoskodni kell. Van rajtam kívül egy főállású alkalmazott és 4 mellékfoglalkozású alkalmazott, és hát ennek a 4 épületnek ugye a biztosítás, a világítás, a fűtés, meg az egyéb számlák, hogyan jönnek, rendezni kell. Ezt a hívek önkéntes adományaiból tartjuk fenn, és minden plébánia vagy gyülekezet ugyan ebben a helyzetben van. Tehát igazából ezek az állami támogatások, ezek nem olyan ajándékok, hogy most ezt mi így vagy úgy föléljük, hanem valamilyen feladatra, és azért pályázni is kell rá, és ilyen értelemben semmiféle olyan lekötelezettséget nem jelent ezt, hogy na most, mert hát a templomot rendbe hoztuk, ezért most nekünk hát mást kellene hirdetni a templomban, vagy mást kellene mondani, egyáltalán nem. Az kétségkívül, hát azért benne élünk a világban, most például a 92-93-ban építettük föl a Szent Anna plébániát. Semmiféle állami támogatás, se hely is nem jött hozzá. A hívek adománya is valamelyest az egyház megye segítsége, tehát ez teljes mértékben a mi összefogásunkból volt. Már 2005 és 2003-2005-ben a Szent József kápolna fölépítése, ahol hát végelem a lakótelepek találkozási pontján egy olyan közösségépítő feladat is, nem csak, hogy vasárnapi szentmisén veszünk részt, ott hittanos tábor, egyéb előadások is, hitoktatóknak továbbképzéseket is tartunk. Ehhez kaptunk a várostól is támogatást, hiszen a városkép is, aki előtte ott látta, hogyan lerobbant volt ott a kertészet és egyéb, hogy azért mennyire más ránézni erre az egész városképet. Kétségkívül nekünk, a híveinknek, hogy ott szemlésre össze tudunk jönni, ez egy nagy segítség, de a legtöbb adományt ők adták. Tehát ehhez igazából magasabb szintű támogatást nem kaptunk. Tehát én ennyit tudnak hozzátenni, hogy tehát itt nem úgy van, hogy most adok, és akkor most te föltétel rám szavazzál, hanem ez nem egy pártnak az adománya, ez tulajdonképpen az államnak is, államvezetésnek is egy jó fölfogott érdeke, hogy ahol szükséges, azért segítsen, mert akár itt most a nagy templomot, ha vesszük, hát itt a városban, ha akár is belenyúlnánk a zsebünkbe, nem tudnánk annyit összeadni, hogy itt a freskoktól kezdve minden az több milliárd forintot össze tudnánk adni. De ugyanakkor egy olyan közkincs, olyan érték, hogy akik jönnek a városba, mindenki bemegy oda, és itt azért ilyen értelemben, hát az egész helyi, illetve nemzeti értékünk is. És jogos, hogyha ezt erre fölfigyel, vagy lehetősége van egy államvezetésnek, támogatja.
Sok mindenben csatlakozva az elhangzottakhoz tulajdonképpen pontosítani szeretném először is a kérdést, tehát itt először is ajándékról volt szó. Na most én, hogyha valakinek ajándékot adok, azért adok ajándékot, mert kedvelem, mert valamiféle pozitív képen van az úgynevezett megajándékozottról, vagy pedig, ha nem ajándékról beszélünk, hanem mondjuk adományról és céladományról, akkor pedig gyakorlatilag meghatározott céllal adta az állam az egyháznak azt az adományt, fogalmazzunk így, amit adott. Na most itt nem lehet igazából elmenni amellett a kérdés mellett, ami még nem hangzott el, lehet, hogy elhangzik, lehet, hogy nem, az egyház és az állam szétválasztása. Tehát itt gyakorlatilag több évszázados hagyománya van ennek a történetnek. Talán éppen a múlt hét elején hallottam, hogy Görögországban, ahol gyakorlatilag most kezdődik el ez az úgynevezett szétválasztás, és mindeddig a görög ortodox papokat az állam finanszírozta és fizette, innentől kezdve próbálják szétválasztani ezt a kettőt. Itt igazából nálunk nem olyan egyszerű a helyzet, mert más politikai múlttal rendelkezünk. És hát, hogyha visszatekintünk tulajdonképpen az egyház történeti évszázadokra, évezredekre, akkor több mindent mondhatunk. Volt egy nagyon híres író Amerikában, az 50-es években írt egy könyvet, Richard Niebuhr, Krisztus és a kultúra címmel, ahol felsorolta, hogy milyen viszonyok vannak Krisztus a kultúra ellen, Krisztus a kultúra felett, Krisztus a kultúrával szemben, és gyakorlatilag itt ez a könyv ez arról szólt, hogy a kereszténység és a politika milyen viszonyban legyen. És hát itt tulajdonképpen a kérdésre vonatkoztatva, tehát az államnak, tehát oda jut ki a könyv maga, hogy az államnak ugyanolyan célja, hogy az egyházzal mondjuk úgy, hogy jó viszonyban legyen, mert az állampolgárok, hogyha hithű vallásosak, és most nem szándékosan nem fogalmaztam úgy, hogy hithű keresztények, mert hogy multikulturális társadalomban vagyunk, ahol mondjuk Európában már tért hódított az iszlám, és van egy rakat más vallás és vallási rétegződés, amivel meg kell tanulni jól, vagy éppen rosszul együtt élni. Tehát mindegyiknek az a célja valamilyen szinten az állam tekintetében, hogy a polgárok jó állampolgárokként éljék az életüket. És hogyha itt most az adományról beszélünk, visszatérve a kérdésre, tehát az egyház tulajdonképpen jót tesz az állammal, tehát most miért kéne neki úgymond köszönetet mondani, mikor az államnak tehát tulajdonképpen olyan munkát végez, és akkor itt most már lehetne apró pénzre váltani a szociális munkától kezdve a és a különféle karitatív célokig bezárólag, ami tulajdonképpen a társadalomnak is pozitívum.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keress minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keress minket a Facebookon.